Hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliuma első fejezetéből a 19-től a 34. versig. János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Ő megvallotta és nem tagadta. Ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor te vagy Illés? Ő azt mondta, nem az vagyok. A próféta vagy? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választathassanak azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az Úr útját, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közvetetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látott, hogy leszáll a lélek és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten fia. Ünneplő gyülekezet. Minden ünnepnek és különösen a karácsonynak megvannak a nagyon fontos kellékei. Talán családonként változik, és mégis vannak közös pontok, hogy mi kell az ünnephez. Mi az, ami nélkülözhetetlen, ami elmaradhatatlan. És hogyha most egy ilyen beszélgetős alkalommal lennénk, akkor ki megoszthatná, hogy az ő családjában mi az, ami nélkül nincs ünnep. Van olyan család, ahol nagyon fontosak a külsőségek, és egy adott menüsor nélkül nincs karácsony. Ha nem készítjük el a halászlevet és az adott édességeket, és nem tudom még mit, akkor nincs ünnep. Vannak olyan családok, ahol nagyon fontos, hogy meglegyenek a megfelelő találkozások. Ha nincs meg a családnak az a találkozása, ha nem jönnek össze a rokonok, akkor nincs karácsony. Aztán lehet, hogy főleg a fiatalabbak, a gyerekek inkább azt mondják, hogy karácsony akkor van, hogyha ugye minden fehér. És hogyha esik a hó, akkor van ünnep. A mi családunkban az egyik nagyon fontos kelléke a karácsonynak a karácsonyi zene volt. Volt egy karácsonyi lemez, lehet, hogy még azok, akik velem egyidősek, vagy nálam idősebbek, azok emlékeznek egy ilyen ezüst színű régi bakelit lemezre, mármint a borítója volt ezüst, és ilyen ezüst színű karácsonyfa díszek voltak rajta. Ez a karácsonyi klasszikus. Hát anélkül nem volt karácsony. És amikor ezek a dolgok megvannak, ezek az elemek megvannak, akkor talán elégedettek vagyunk az ünneppel. Lehet, hogy akár a karácsonyi istentisztelet, a karácsonyi igehirdetéshez kapcsolódóan is vannak bennünk ilyen gondolatok, hogy az milyen szokott lenni. Megnyugtató, szeretetről van szó, általában valahogy ad egy ilyen békét, egy ilyen muníciót az embernek, feltölti, megsimogatja a lelkét. És aztán, amikor ezek közül valami hiányzik, vagy valami nem úgy sül el, ahogy, akkor az ember hiányokat él át, és frusztráltá válik. A legtöbb veszekedés, vagy feszültség karácsonykor pontosan abból van, hogy nincs minden úgy, ahogy szeretnénk. És egy-két olyan részlet, ami nekünk fontos, az nem úgy alakul, ahogyan arról álmodtunk. Itt vagyunk az ünnepben, és nem tudom, hogy eddig kinek hogyan telik az ünnepe, hogy miben volt része. De az biztos, hogy naptár szerint megérkeztünk karácsony ünnepéhez. Benne vagyunk a közepébe. Nem tudom, hogy mennyire sikerült megérkezned, vagy mennyire sodródtál el az elmúlt hetek, az elmúlt napok terhei alatt. Mennyire vagy még abban, amiben éppen a munkádban benne voltál ezekben a napokban, és nem tudtad elengedni. Mennyire sikerült elintézni mindent, amit szerettél volna. Mennyire ülsz most úgy itt, hogy igen, itt vagyunk karácsonykor, de valójában belül egészen máshol vagyok. Lehet, hogy sikerült ráhangolódnod az ünnepre, és az is lehet, hogy az a valóság, ami körülvesz, az másról beszél neked. Szeretnénk kizárni mindazt a valóságot, ami körülvesz bennünket sokszor, és nem szívesen emlékszünk talán az elmúlt napok, vagy az elmúlt hetek eseményeire, akár ami a környezetünkben, akár ami a távolabbi világban történt. És senkinek nem szeretném elrontani az ünnepét, de bizony a valóságunk az az, hogy békesség földön az embernek, énekeljük, és még a legszűkebb környezetünkben, mondjuk Európában sincs békesség, és nagyon sokan gyászolnak, és nagyon sokan félnek ezekben a napokban is. Hogy azokról a keresztény testvéreinkről már ne is beszéljek, akik olyan országokban élnek, ahol üldözik, és bántják őket az ő hitükért. Az evangélium, az örömhír az az, hogy itt és most ma, ebben az ünnepben, számunkra, akik itt vagyunk ebben a gyülekezetben, megszólal az örömhír, megszólal Isten üzenete, és nem arra hív, hogy kerüljünk egy ilyen szép karácsonyi hangulatba, hogy lépjünk be egy karácsonyi burokba, amiben megélünk valami jó kis érzést, hangulatot, és aztán majd két nap múlva a rossz hír, hogy ebből ki kell lépni. Hanem itt és most, abban a jelenben, abban a valóságban, ahol vagyunk, megszólít bennünket az evangélium, az, hogy miért is küldte el Isten az ő fiát erre a földre, és mit ünneplünk itt és most. A felolvasott igében egy kicsit hiányérzetünk lehet, hogy nincsenek meg a klasszikus karácsonyi szereplők. Hol van Mária? Hol vannak a pásztorok? Hol vannak, és sorolhatnánk azokat az embereket, akikre úgy számítottunk, hogy el fognak hangzani az igében. Ehelyett itt van előttünk egy furcsa alak, keresztelő János, aki tényleg furcsa volt, furcsán nézett ki, tudjuk más beszámolókból is, hogy a pusztában élt, tevezőruhát hordott, sáskát és erdei mézet evett, és hirdette azt, hogy meg kell térni, mert jön Isten ítélete. Aki csak kiment hozzá, azt meg akarta keresztelni a pusztában, és nagyon direkt módon vállalta ezt a konfliktust a hozzáérkezőkkel. Ez az ember van most előttünk itt az égében, többek között, mégis megjelenik benne az üzenet, megjelenik benne az ünnepnek a lényege és a magva. Keresztelő János nem egy kis mellékszereplő a Bibliában csupán, hanem egy nagyon érdekes alak, aki egy határon áll. Egy olyan láncszem ő, ami összekapcsolja valahol az Ószövetséget az Új Szövetséggel. Egy olyan határon áll ő, ahol Isten cselekvése egy új szintre lép. Amikor megjelenik a Messiás, Keresztelő János akkor ott van, és ő az, aki bele kiabálja a mindenségbe, hogy jön, itt van. Most jön, meg kell térni, Istenhez kell fordulni, mert itt van a Messiás. Nem lehet tovább várni, nem lehet máshol keresni, hanem itt van. Egy kulcs szereplő igazából ez a furcsa alak. Ilyen érdekes, hogy Isten őt küldte. Megtette volna, hogy csak elküldi a Messiást. De jónak látta, hogy legyen egy hírnök, legyen egy útkészítő, aki bejelenti ezt az embert, aki bejelenti a Messiás érkezését. A felolvasott történetben látunk egy csoportot, egy embercsoportot, akik kiérkeznek Jánoshoz, és különböző kérdéseket tesznek fel neki. Először nézzük meg, hogy ők milyen emberek is voltak, és miért tették azt, amit tettek. Másodszor majd a Keresztelő János szempontjából és a Keresztelő János küldetésébe helyezkedünk egy kicsit bele ennek az igének az alapján. Harmadszor pedig két nagyon fontos szimbólumot, két képet szeretnék átadni nektek, amit mindenképpen jó lenne, ha elvinnétek magatokkal erről az Isten tiszteletről. Ott vannak tehát azok az emberek, azok a vezetők, akik kimennek Keresztelő Jánoshoz a pusztába, és sokszor talán, amikor ilyet olvasunk a Bibliába, hogy és kiment hozzá egy sokaság vagy egy nép, akkor elképzelünk embereket korabeli öltözékben, nyilván általában férfiakat, szakállal, hogy kimentek oda, és elkezdték kérdezgetni Keresztelő Jánost. Nagyon érdekes azonban, hogy kik voltak ezek, akik kimentek. Nem csak úgy kimentek emberek hozzá, akik úgy éppen ráértek, vagy akiket csak úgy kiküldtek a főpapok, hanem ezek az emberek olyanok voltak, akik Isten választott népéhez tartoztak, és nagyon-nagyon sok mindent tudtak az Istenről. Nem valami bámészkodók, nem valamilyen tájékozatlan emberek mentek ki, nem olyan emberek, akiknek ismeretterjesztésre volt szükségük, hogy jé, itt egy ilyen tevezőruhás ember, de érdekes, menjünk már oda, kérdezzük meg, hogy ő kicsoda. Nem, ez egy olyan csoport volt, akik nagyon tudatosan mentek, és pontosan meg akarták tudni, hogy mi történik ott. Ez a csoport, ezek az emberek, akik között voltak olyanok, akik nyilván tisztában voltak az írásokkal is, ezek olyan emberek, akik nem gyökértelenek, nem turisták, hanem olyanok, akiknek voltak hagyományaik. értékrendjük, volt egy vallásuk, volt egy rendszerük, amiben az Istent imádták rendszeresen. Volt egy templomuk Jeruzsálemben, ahova mentek és imádták az Istent. És azt gondolták, hogy ismerik az Istent. Volt egy törvényük, amihez az életüket igazították. És ennek a törvénynek a fontosságában hittek. Tudták és hitték azt, hogy ez a törvény megtartja őket. És elhitték, hogy meg tudják tartani ezt a törvényt. Reménykedtek abban, hogy ők Isten szövetségében élnek, és hogyha megtartják a parancsolatokat, akkor minden rendben lehet. Hirdették azt, hogy Isten valós, és Isten létezik, és Istennek terve van az ő népével. Ismerték az ószövetségi proféciákat. Ismerték azt a képet, hogy Isten a pusztába vezeti az ő népét, és őt beszél az ő szívükkel. Nagyon sok mindent tudtak, ami a szemük láttára fog beteljesedni. Ezzel a háttértudással és egyfajta kíváncsisággal, másrészt sok-sok előítélettel mentek ki keresztelő Jánoshoz a pusztába. Ott van ez a tömeg, ott van ez a sok ember, ott vannak ezek között is a kérdezők, akik kimennek, és nem értik, hogy mi történik itt. Ezeknek az embereknek a szívében sok minden lehetett, és ebben a helyzetben valószínűleg leginkább egy ilyen kíváncsiság volt. Mi akar ez lenni? Ki ez, és mit hirdet itt? Ott feszült bennük ez a kérdés. Ki ez a keresztelő János, és miért teszi azt, amit tesz? Meg akarták érteni, hogy mi történik most itt. Ki ez, és miért, mi alapján, milyen üzenettel teszi azt, amit tesz? Nagyon sokszor úgy gondolunk a Bibliában a farizeusokra, vagy az írástudókra, akik akár Jézust is kérdezik, hogy ilyen rosszindulatú emberek, hogy direkt így kötözködnek. És lehet, hogy ilyenek is voltak bennük, ilyen gondolatok, de ott volt bennük a kíváncsiság is. Megkérdezik Jánost, és többször próbálnak rákérdezni, hogy ki vagy te? János válaszol nekik, nem vagyok a Krisztus. Te vagy Illés? Te vagy a próféta? Ki vagy te? Próbálják belerakni a saját értelmezési keretükbe ezt az embert. Nem értik, nem tudják hová tenni. Próbálják megérteni, hogy ki ez az ember és mit csinál itt, és nagyon-nagyon érdekes, hogy nyilván azokba a keretekbe próbálják beletenni, amit ők ismertek. Próbálják beazonosítani, mert az ember így működik. Rendelkezünk bizonyos előítéletekkel, ami alapján valaki mást megpróbálunk érteni. És ez a keresztelő János nem illik egyik keretbe sem. Kérdezik, hogy ki vagy te, ez vagy az vagy, nem ez vagyok, nem az vagyok. És valószínűleg ezek az emberek egyre inkább összezavarodtak. Nem értették, hogy mi akar ez lenni, és miért teszi keresztelő János azt, amit tesz. Meg is kérdezik tőle, jó, hogy ha nem tudjuk meg, hogy ki vagy, akkor miért keresztelsz? Mi a célod ezzel? Miért teszed azt, amit teszel? Nagyon nyugtalanító lehet találkozni egy emberrel, akit nem lehet azonosítani, aki tesz valami olyat, ami egy kicsit furcsa, egy kicsit piszkálja az embert. Mi alapján, kinek a felhatalmazottságával teszed, amit teszel, János? Próbálnak rájönni arra, hogy miért teszi János, amit tesz, és erre ő azt mondja, hogy ő a Messiásnak a rabszolgája. Azzal a képpel, amikor azt mondja, hogy a saruja szíját sem vagyok méltó megoldani, akkor azzal azt mondja, eljön a Krisztus, eljön a Messiás, én pedig az ő szolgája vagyok. Próbálják megérteni továbbra is ezek az emberek, ezek a kérdezők, ezt a furcsa szerzetet, na jó, de mi az üzenet? Miért keresztelsz? Mi a célod ezzel, keresztelő János? És ez az üzenet, amit ők kapnak, a legfelháborítóbb, talán a legnehezebben érthető és elfogadható. Tudjuk ebből az igeszakaszból és más evangéliumi beszámolókból is, hogy János egész direkt módon azt mondja, térjetek meg! Meg kell térni, mert a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Ez a kép azt jelenti, hogy nincs idő, nincsenek opciók, nincsen B-verzió, hanem meg kell térni Istenhez. Meg kell változni, hozzá kell fordulni. Nagy fordulatok jönnek, nagy változások jönnek. Azt mondja máshol keresztelő János, ne mondjátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Jöjjetek Isten elé üres kézzel, azzal a gondolattal, hogy Uram, megadom magamat. Ki ez az ember, mi alapján hirdeti, amit hirdet, és mi az üzenet? Ezek a kérdések feszülnek ott ezekben az emberekben, akik kimennek keresztelő Jánoshoz a pusztába, és amit hallanak, az nagyon kellemetlen. Mert azt hallják, hogy azt mondja nekik ez a fura szerzet, hogy meg kell változniuk, és olyan események jönnek, amik mindent fel fognak forgatni. Nagy változások jönnek. Eljön a messiás, és ez azt jelenti, hogy változni kell. Lehet, hogy azt élték meg ezek az emberek mindezek után, hogy jobb lett volna ki se jönni ide a pusztába. Tette volna János, amit tett, csak el ne jutott volna hozzánk ez a hír. Ünneplő gyülekezet, nem tudom, kinek ismerőse ez a perspektíva. Ki tudja beleélni és beleérezni magát ebbe a megközelítésbe? Ki az, aki úgy érzi, hogy neki vannak jól berögzött szokásai, értékrendje, vallásossága, hite? Vannak gyökerei, vannak ígéretei Istentől, az Isten szövetségében él. Vagy épp azt mondja, köszönöm, nekem nem annyira mély a kapcsolatom az Istennel, de megvan a saját értékrendem, megvan a saját rendszerem, ahogy élem az életemet. És ahogy így halljuk az igét és halljuk az evangéliumot, bennünket is megpróbálnak a berögzött gondolatainkat, a zsigeri válaszainkat, a mindenféle meggyőződéseinket. Megpróbál az a szembesítés, ami itt, ezen a karácsonyon, itt van előttünk az igében. Hogy meg kell változni, hogy Istenhez kell térni. Ha körülnézünk a világban, akkor nem azt látjuk, hogy ó, hát van idő, minden rendben, minden a legjobban történik, ez a világ, a lehető világok legjobbika. És valószínűleg mindig is így volt, de azt gondolom, hogy egy adott generációnak mindig az adott jelekből kell tanulnia. Keresztelő Jánosnak az üzenete bennünket is ugyanúgy konfrontál, mint azokat az embereket, akik akkor először kimentek hozzá a pusztába. És nem spórolhatjuk meg magunknak azt a kérdést, készen állunk-e akár nagy változásokra is? Mi van, hogyha Isten a mi életünkben is változást tervez? Mi van, hogyha nála van tényleg a megoldás? Mi van, ha változni kell alapvető dolgokon is? És miközben nyitva van ez a kérdés a számunkra, próbáljunk egy kicsit a másik oldalba is belehelyezkedni, és Keresztelő János oldaláról is látni ezt a történetet. Keresztelő Jánosról nagyon keveset tudunk meg ebből a szakaszból, egyébként tudjuk azt, hogy kik voltak a szülei, és hogy milyen küldetése volt, de nagyon-nagyon érdekes, hogy a ki vagy te kérdésre nem kezdi el mesélni az élettörténetét. Keresztelő János egészen pontosan tudta, hogy mit kell ott és akkor mondani. Istennek egy olyan eszköze, akinek küldetése van, és aki pontosan tudja, hogy ott és akkor mi az ő feladata. A ki vagy te kérdésre, amit a mai ember különösen szeret, ki vagyok én ezzel a kérdéssel, ennek a kutatásával egy életet el tudnánk tölteni. Ezzel a kérdéssel, amilyen önismereti kérdésnek tűnik, János azt mondja, hang vagyok. Kiáltó szó vagyok. Nagyon szép, ahogy leírja az ő küldetését. Azért jöttem, hogy hirdesse azt, hogy eljön a messiás. Azért jöttem, hogy átadjam az Isten üzenetét. És csak egy egészen szűk szeletet látunk abból, hogy kicsoda ez a János, de amit látunk, abból azt láthatjuk, hogy a helyén van. Milyen furcsa, ha rátekintünk erre az emberre, aki olyan kicsit, mintha ágról szakadt lenne, olyan, mintha egy ilyen hontalan ember lenne, aki bolyongana a pusztába. Olyan, mintha valami baj lenne vele, nem? Hol a családja? Hol van az otthona? És sorolhatnánk, nincs valami rendes foglalkozása? Miért él az ilyen ember? Mik a céljai? És ehelyett azt látjuk, hogy ő egy olyan ember, aki szerintem boldog volt a mai fogalmaink szerint. Mert a helyén van, és azt teszi, amire az Isten hívta. Kiáltó szó vagyok. Hang vagyok. Azért születtem erre a földre, hogy itt legyek, és elmondjam azt, amit az Isten rám bízott. Próféta vagyok. Szócső vagyok. Megmondó ember vagyok. Hány és hány hasonló emberrel van egyébként tele a világ, és ma a média is akár. Számunkra talán nem az a különleges az ő szerepében és az ő szemszögében, hogy konfrontatív, hanem azt, hogy azonos a küldetésével. Hogy az Isten küldi őt, és elmondja az üzenetet. Egy pillanatra gondoljunk azért bele, hogy miközben ő egy ilyen küldött volt, aki elmondta feltétel nélkül, hogy mit üzen az Isten, milyen félelmetes lehetett ott állni ezekkel a tanult emberekkel, ezekkel a nagyon vallásos zsidó emberekkel szemben. Nem tudom, hogy szoronghatott-e, ez csak feltételezés, de nagyon kemény lehetett ott állni azokkal szemben, akiről tudta, hogy ők ismerik az írásokat, ők belém fognak kötni, ők meg fogják kérdezni, hogy mit akarok én itt, én meg ilyen egyszerűen azt mondom nekik, hogy térjetek meg, és ennyi az üzenet. És ő vállalja ezt a küldetést, és ott van, és elmondja fenntartások nélkül. Nem számít neki, hogy ki mit gondol róla. De ez nem azért van, mert egy ilyen öntelt, önhit ember lenne, akinek nem fontos a másik véleménye, hanem mert tudja, hogy ez a dolgom, hogy itt legyek, és átadjam ezt az üzenetet. Ünneplő gyülekezet, Isten népe, Krisztusban hívő, Krisztust követő gyermekei, keresztény gyülekezet, ez a mi küldetésünk ma a világban. Ez a te küldetésed az otthonodban, a munkahelyeden. Ez mindannyiunk feladata. Hang lenni. Nem a külsőségeken van a lényeg természetesen, senki ne öltsön tevesző ruhát, de ez a mi feladatunk, amire az Isten hív bennünket. Útjelző táblának lenni, szócsőnek lenni, ilyen értelemben prófétának lenni, és elmondani az evangéliumot. Elmondani azt, hogy Isten szeret, és Isten hív, és változásra hív. Van egy üzenetünk, és van egy küldetésünk. Arra hív bennünket az Isten, hogy keresztelő Jánosként az Isten üzenetét éljük ebbe a világba. És ez bizony kimozdít bennünket a komfortzónánkból. És nagyon sokszor azt eredményezi, hogy a pusztában kell lennünk. Nem szó szerint, hanem simán lehet, hogy nem értenek meg bennünket, vagy amikor előállunk ezzel a dologgal, vagy úgy élünk, ahogy más nem, akkor elfordulnak tőlünk. A mi létünk ebben a világban valahol egy pusztai lét. Ez az identitásunk, és ez a lényegünk. Gondold végig, voltál-e az utóbbi időben ilyen hang? Voltál-e olyan hang, ami rámutat arra, hogy mi az Isten terve, és hogy kicsoda az Isten? Itt van ez a helyzet, ezek az emberek, akik kijönnek keresztelő Jánoshoz, próbálják őt azonosítani. Itt van ez az ember, aki küldetéssel rendelkezik, és nagyon tudja, hogy mire hívja őt az Isten. És nagyon érdekes ránézni erre a kettőre, és mi már utólag így tudjuk, hogy mi lesz a nagy dolog, hogy jön majd egy nagy találkozás. De ők még nem tudták. Keresztelő János nem tudta, hogy mikor fog ez történni. És ez odamenő sokaság sem tudta, hogy ez egy bolond ember, meg van őrülve, vagy tényleg igaz, amit ő hirdet. De eljött a másnap. És azon a másnapon valami olyan dolog történt, ami mindent megváltoztatott, egy olyan dolog, ami itt és most, ma közöttünk is megtörténhet. Másnap ugyanis Jézus megjelent ott, ebben a tömegben. Megjelent, színre lépett, és keresztelő János elmondta, hogy ő az, akit várunk. Itt, ebben a másnapban történik meg az, amit hisszük, hogy újra és újra megtörténik közünk, közöttünk Isten népe körében. Olyan érdekes, hogy nincs semmi extrém, semmi különleges. Ott van a sokaság, ott van János, mondja azt, amit addig is, és egyszerűen csak az emberek között ott van Jézus, valahogy előlép, valahogy láthatóvá válik, és keresztelő János rámutat, hogy ő az. Nincsen doppergés, nincsenek effektek, semmi nincs. Egyszerűen csak Jézus megjelenik, és ott van. Amikor karácsonyt ünneplünk, és Jézus Krisztus testetöltését ünnepeljük, akkor ezt ünnepeljük. És mennyire távoli ez a mi kultúránktól és az ünnepeink külsőségétől, hogy így jött el Isten fia a földre. Megszületett gyermekként, felnőtt, és aztán egy nap egyszerűen csak belépett. Megjelenik. Ott van. Nincsen semmi extra ebben a dologban. Olyan sokszor úgy várjuk az Isten cselekvését, és azt gondoljuk, hogy na majd Isten valami jelet ad, küld valami angyalt, küld valami külsőséget, valamit fogok érezni, majd elönt valami isteni békesség, majd Jézus valahogy megjelenik, majd valamit fogok látni, és várjuk ezeket a külsőségeket. És nézzétek csak a történetben, mikor Jézus megjelenik, abban semmi extra nincs. Egyszerűen csak előlép, ott van a tömegben. Egy a tömegből, és János, aki pontosan tudja, hogy ő az, mert Isten megmutatja neki, felkiált, hogy íme az Isten báránya, ő az, akiről beszéltem. Nem hiszem, hogy ebben bármilyen szónoki fenségesség volt. Nem úgy mutatja be Jézus, mint valami kiállítási tárgyat, íme az Isten báránya. Hanem sokkal inkább azzal a felkiáltással, amikor valaki ráismer valamire, hogy ő az. Nem tudom, mit élt meg ott, és akkor ez az ember, de valószínűleg átélte annak a feszültségét, és annak a valóságát, hogy az Isten cselekszik. És kapott egy megerősítést arra, hogy igen, ezért jöttem a földre. És ha elolvassuk ebből a szemszögből ezt a szakaszt, akkor nagyon érdekes, hogy János többször elmondja, ő az, láttam, ő az. Többször elmondja, hogy felhívja rá a figyelmet. Ezért a pillanatért, ezért a szóért született a földre. Ott a jelenben felismeri, hogy ő a Messiás. Mi ez a két kép, mi ez a két szimbólum, amit el kell vigyünk az ünnepből? János két képet használ. Az egyik a galamb. Azt mondja, hogy a Szentlélek galamb formájában, mint egy galamb leszállt Jézusra. Látja azt, hogy az atya valahogy elpecsételi őt, és a Szentlélek betölti Isten fiát, a Messiást, amikor az ő küldetésére indul. A galamb az új korszaknak a kezdete. Benne volt Noé történetében is. És vigyük el ezt a képet így. Isten valami újat kezd, és ennek jelét adja ezáltal is. A másik pedig a bárány, ez a kép, íme az Isten báránya. Nekünk, akik talán ezt már sokszor hallottuk, vagy van valamilyen fajta vallási hátterünk, ez a kép nem új. Egy csomó énekünkben benne van az, hogy Jézus bárány. Jézus az Isten báránya. De ott, akik ezt hallották, azoknak a számára ez egy nagyon kemény üzenet volt. Talán a bárányról nekünk egy ilyen kedves kis aranyos állat jut az eszünkbe. De az, hogy Jézus az Isten bárány, azt tudjátok, mit jelent? Ez egy kőkemény üzenet. Azt jelenti, ő az áldozat. Az Isten báránya egy olyan jószág, amelyet le fognak vágni, amelyik meg fog halni. Jézus az Isten báránya, ami azt jelenti, hogy ő nem egy sztár prédikátor lesz, nem egy messiás, aki majd elűzi a rómaiakat, és sorolhatnám, hogy még mi nem, hanem az Úr szenvedő szolgája. Az a bárány, aki meg fog halni a mi bűneinkért, és szenvedni fog értünk. Érte van bűnbocsánatunk. Így mutatja be ezt a Jézust János, és így beszél az Isten cselekvéséről. Ünneplő gyülekezet, hol érint mindez most bennünket? Azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus, hisszük, hogy most is itt van közöttünk. És ugyanolyan egyszerű módon, a szemnek nem látható módon, de a Szentlélek által az ő jelenlétében valóságosan itt van. Itt van közöttünk, és az én feladatom igehirdetőként, hogy rámutassak, hogy itt van az Isten báránya. Úrvacsorai közösségbe leszünk együtt, és az úrvacsorai közösségbe hisszük, hogy jelen van és munkálkodik a Szentlélek, és megpecsételi azt az üzenetet, hogy ő miért jött el. Ha Jézus most itt van ebben az ünnepben, ezen a helyen, az azt jelenti, hogy számunkra ugyanaz az üzenet, mint akkor volt a farizeusoknak, meg azoknak, akik kimentek keresztelő Jánoshoz. Nem lehet úgy élni tovább az életünket, és úgy menni tovább, mintha ő nem lett volna itt. Arra hív bennünket, hogy átadjuk magunkat neki, és legyünk készek azokra a változásokra, amikre ő hív bennünket. És félre ne értsétek, nem arról van szó, hogy én bárkit rá akarok bírni arra, hogy változz meg, mert nem vagy elég jó, és majd a saját erődből erre képes leszel. Hanem Isten hív mindannyiunkat arra, hogy a kegyelmet elfogadva engedjünk teret az ő munkájának. Azt ünnepeljük ma karácsonykor, hogy Jézus lejött a földre, és azóta is itt van velünk, a Szentlélek által jelen van, és mindennel mehetünk hozzá. És ez a hely, ahol most itt együtt vagyunk, ez valahol ugyanolyan, mint Júdea pusztája volt annak idején, ahol hozzájöhetünk, és ő hív bennünket. Arra hív bennünket, hogy adjuk át magunkat neki úgy, ahogy vagyunk. És ő gyógyítani akar, újjá akar tenni, és cselekedni akar bennünk. Ismer téged, ismeri a bűneidet, és megbocsát neked. Tudja, hogy mire van szükséged, és el akar árasztani az ő kegyelmével, és találkozni akar veled. Nem tudom, hogy ez hogyan fog most megtörténni. Nem tudom, hogy fogsz-e valamit érezni. Nem tudom, hogy az úrvacsorai közösségben átélsz-e valami nagy felszabadulást, vagy csak hazamész egy kicsit a felkavarodott gondolataiddal. De biztos vagyok benne, hogy ő itt van, és vár rád, vár mindannyiunkra. Legyünk készek erre a találkozásra. Ez az ünnep, ez az evangélium. Hogy amikor véget ér az ünnepi csillogás, hogy amikor leszedjük a díszeket, hogy amikor majd boldog új évet kívántunk egymásnak, és január 2-án hétfőn újra megyünk dolgozni, milyen kemény nap lesz az, akkor azon a napon is ő ott lesz, és hogyha hívod őt segítségül, akkor melletted lesz, és nem hagy el téged. Isten szeret, és azt szeretné, ha ma találkozásod lenne vele, vigyük el a karácsonyi evangéliumot, és legyünk nyitottak arra, amit ő készít ma nekünk. Amen.
Istenünk, hálát adunk neked az úrvacsoráért, hálát adunk neked azért, hogy vannak látható és fogható szent jegyek, amikkel szintén itt állva annak lehetünk tanulni, hogy te valóban nem csak megszülettél, de mi értünk, eljöttél erre a földre. És valóban mi értünk, csak is a te szeretetből és kegyelmedből meghaltál értünk, hogy nekünk lehessen új életünk, ha hiszünk te benned. Urunk, szeretnénk ehhez az intéshez is méltóak lenni, és szeretnénk új életet élni, csak is a te kegyelmed miatt, mert mi magunktól erre nem vagyunk képesek. Urunk, ehhez hívjuk segítségül a te szent lelkedet, hogy hangok lehessünk most karácsonykor, olyan hangok, akik tovább viszik annak az örömhírét, hogy karácsony annak az ünnepe, hogy te megszülettél, hogy te testté lettél, és ez az örömhír, ez az evangélium. Urunk Istenünk, kérünk, hogy hagyd lehessünk ilyen hangok azok felé, akiknek mostán annyira sok szomorúságuk van, vagy egyedül létjük van, vagy betegségben, kórházban, vagy otthon fekszenek. Urunk, kérünk, hogy hadd lehessünk feléjük is hangok, és kérünk, hogy a te jelenléted, a te szent lelked, hadd lehessen ott az ő életükben, és hadd tölthesse ezt is be. Urunk, a te fiadért kérünk ezért, akitől az imádságot is tanultuk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.